1974. október 24-e, csütörtök este.
Kedves testvéreim, ma délután egy nagyon nehéz szolgálatom volt, amelyért nagyon meg kellett küszködnöm Isten előtt, és eközben eljutottam olyan fölismerésekre, amiket szeretnék a testvéreimnek is elmondani. Egy temetési szolgálatom volt, egy orvost kellett eltemetnem, aki autó baleset áldozatává lett. Az újságok is írtak róla. Nagyon megrendítőek a körülmények. Debrecenben volt egy orvos kongresszus, és tulajdonképpen nem is neki kellett volna elmenni, hanem egy másik valakinek. És a főnöke őt küldte el mégis, hogy menjen el. Bevett az autójába maga mellé egy másik orvost, és ketten mentek, óvatosan, gondosan vezettek. Rendőrség is megállapította 60 km-re, nem kezdő vezető, Törökországot, Svájcot, Franciaországot, Olaszországot, minden bejárt már, több mint 10 éve vezet autót, és mielőtt megérkeztek Debrecenbe, vagy mikor, nem is tudom pontosan, mikor már jöttek visszafelé, a lényeg az, hogy megcsúszott az autó, neki ment egy másik autónak, három halál, egy ilyen karambolból, ő is meghalt, mellette a másik orvos, szembejövő kis teherautónak a sofőrje is meghalt. Ez az ember járt ide közénk, és kérte a család, bár baptista érdekeltségek is vannak a családban, hogy én is menjek ki, és szóljak a temetésed. 42 éves orvos, hívő ember, templomos ember, óriási tömeg jött ki, szülész, nőgyógyász, az orvos volt, és igen, hálásan emlékezett rá a pácienseinek a sora is, a serege is, úgyhogy nagy gond volt az, hogy mit lehet mondani ilyenkor, amikor elindul egy ember, és ez lesz a útjának a vége. Aztán, hogy megtudtam, hogy olyan tragikus az is a családban, hogy két éven belül a harmadik haláleset, úgyhogy sehol nem lehetett elbúcsúzni. Meghalt először az édesapjuk, többen vannak gyerekek, az édesapa hirtelen halt meg, úgyhogy nem tudta a család elbúcsúzni. Aztán rá nem sokára az édesanya halt meg, az is hirtelen halál, úgyhogy nem tudtak elbúcsúzni tőle. Most ez a testvér, ez is úgy halt meg, hogy nem tudtak egy szót mondani, olyan hirtelen halt meg. Hát az éjszaka bizony ezzel telt el a szokásos föntlétem, hogy Isten előtt állt, hogy mit lehet mondani? Egy hívő ember, 42 évesen, egy áldott ember, mit lehet mondani, amikor ilyen brutálisan esik áldozatul a halálnak, megcsúszik egy kicsit a kerék és három halál. És hát nem volt könnyű valóban a szolgált, de nem is tudtam elmondani persze mindent, mert esik az eső, repülőgép repül a temető fel, az írtatos zaj, vagy a saját szavamat nem hallom, és stb. De a készülésemben mégis annyi mindent megértettem, hogy azt el kell mondani legalábbis itt a testvéreimnek, hogy valami épülést vegyünk ebből az ügyből, mert számomra valóban nyereség volt, gazdagodás volt az, amit megértettem ez ügyben. És nem ritkaság manapság az ilyen eset. Ugyanebben a családban történt, hogy ennek van egy húga, aki itt a nyugati pályaudvarnál hajszálnyira menekült meg a haláltól, ott meg az történt, hogy egy sofőr gondatlan, ott hátra nyúlt, és közben felugrott a járdára. Egy nőt a falhoz szorított, úgyhogy abban a pillanatban meghalt. Erre ráordítottak, amikor már fönn volt az autójárda, és akkor ugrott egyet, úgyhogy csak a lábát szorította, és eltörte a lábát. Tehát itt van a másik, a család, most egy egész döbbenetes sorozat a családban. Ilyenek vannak, ezekre föl kell készülnünk, és ezek hitbeli problémák. Uram, hát a hívő emberek is. Igazán a családnak mindegyik tagja hívő, és így mennek el, még csak búcsút se tudnak mondani egymásnak, és egymás után leselkedik rájuk a halál. Miféle válasz van erre hitben? Na hát ez bizony alaposan megkínozott. de megkönnyörült az Isten rajtam, és adott néhány olyan látást, fölismerést, amit közkincsé kell tenni, és nekünk is tovább kell mondanunk az embertársaink felé. Igék álltak elém, megszólaltak igék, és akkor úgy összerendeződtek aztán egy egységbe. Először is megszólalt bennem a Dávid igéje, amit ő mondott még fiatal korában, még nem volt király, amikor mondotta ezt az igét. És hát ő rá speciálisan áll, de döbbenes, hogy oda jutott a világ, hogy ma már mindenkire áll. Amit Dávid önmagára mondott, él az Úr és él a te lelked, hogy alig egy lépés van köztem és a halál közt. Egy lépésnyire van a halál tőlem, mondja Dávid. Ez már egy konkrét eset volt, hogy Saul állandóan halálra kergette. Egy lépésre van a halál. De azóta az egész emberiség fölfejlődött ide, hogy egy lépés van a halál között és közte. És ezt tudomásul kell venni, testvére, hogy nincs biztosítás, biztonság. Itt nagy reklámokat csinál az állami biztosító. Hát, naív ember az, aki azt hiszi, hogy az biztonság, hogy van egy kötvény a zsebibe. Talán a család számára jó, hogyha valami van halál esetben, és legyen is. De biztonság és biztosítás igazán nincs. Egy lépés, és nem tudod, hogy jobbról van az egy lépés, vagy balról mögötted az egy lépés. Egy lépés van a halál között és én közöttem. Ezt tudomásul kellene venni, hogy ilyenek vagyunk. Azelőtt, amikor még bunkóval jártunk az erdőbe, meg barlangokba, akkor ránk tört egy oroszlán, meg egy medve, széttaposott. Most ránk tör egy autó és széttapos, ez a különbség. De semmivel nincs nagyobb biztonságban az ember, mint amikor a medvék és oroszlánk ellen kellett vihaskodnia. Egy lépés, ha úgy látszik az ember lét, az mindig ilyen labilis lét. Mindig egy lépésnyire van, és nincs az a tökéletesség, amelyik ezt az egy lépést három lépéssé tenné. Egy lépés van a halál és köztem, és az idegrendszerünk, és az idegfeszültség, és a társadalom, és a technika, és a gépek egy lépésnél van a halál. Úgy kell járni, naívság az a szemlélet, hogy jó, hiszen nekem még évtizedeim vannak. Ezek a megrendítő hirtelen halálok, hogy az, ahogy ma már a gyerekek is rákbetegek lesznek, vagy a fehérvérűség, hogy egy-két hónap alatt ragyogóan egészséges, testes embereket egy pillanat alatt leüt a lábáról. És ezt komolyan kell venni, és ezt az úgy bekalkulálni az életünkbe, hogy egy lépésnyire van tőlünk a halál. Aztán ugyanebben az ügyben megvilágosodott még másik két ige is, ami a János írása szerinti evangéliumban van, ami első pillanatban nem is tartozik ide. A János 17-15-ben van Jézus főpapi imája, imájának egy mondata. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Jézus imádkozik értünk, de meghatározza, hogy mi az imádságának a témája. Nem azt kérem, hogy vedd ki a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól. És ezt mi eddig is hallottuk, hogy nem azt kell, hogy vedd ki a világból, de úgy értettük, hogy hát azért mi járhatunk színházba, meg mehetünk hangversenyre, nem azt kell, hogy vedd ki a világból, nem kell nekünk azért világból elfordulva élni, és ezt vallom is. De most világosodott meg bennem, hogy ez ilyesmit is jelent. Nem azt kell, hogy vedd ki a világból, tehát hogy ővelük soha ilyen ne történjék, hogy leesik a bomba, és őket is agyonveri, hogy ilyen ne történhessék, hogy fölszad az autó, és pont egy hívő ember nyom halálra. Nem azt kell, hogy vedd ki a világból. Jézus imádsága nem vonatkozik arra, hogy mivel mi hív emberek vagyunk, velünk semmi ilyen egyszerű, ami minden emberrel megtörténik, hogy az velünk nem történik meg. Hát egy hívő orvos elindul, megcsúszik az autó és halott. Megtörténik ilyesmi. És nem is imádkozik Jézus ezért, és nincs ilyen ígéretünk, hogy vedd ki a világból, vagyis őket ne érhesse az, ami ebben a világban szokott történni. A hív embernek a földjét is elárasztja az árvíz, vagy előtt veri a jég. A hív ember is rákbeteg lesz, a hív ember is baleset áldozatává lehet, hív ember is meghal. Nem azt kérem, hogy vedd ki a világot, hogy őrizd meg a gonosztól. Jézus Krisztus imádkozik értünk, de az ő témája, imádságának a témája az örök élet, sokkal inkább, mint a földjétnek a állami biztosító szerű bebiztosítása. Ez egy fájdalmas dolog, de ezt józanul látni kell, testvéreim. Ne reménykedjünk abban, mert én hívember vagyok, akkor nekem csak jó lesz, és engem semmiféle baleset, semmi nem érhet. Nem kér Jézus, hogy vegyen ki. Benne élünk az emberi életnek a szövedékében, mint hívő emberek, és ugyanaz a sorsunk. Ezt mi nem nagyon értjük, de ilyen egyszerű dologra gondoltam, hogy Indiában, vagy Afrikában sokan hívő emberek lesznek, Indiában, ahol nagy éhínségek vannak, hívő ember, és aztán éhen hal, mint hívő ember. Vannak hívő emberek, akik éhen halnak, egyszerűen azért, mert Indiában élnek, és nincs kenyér. Tehát nincs az ígéret, hogy aki hívő ember, annak külön manna fog hullni. Indiában a hívő emberek éhen halnak a nem hívő emberekkel együtt. A 16. fejezetnek a végén ezt mondja Jézus: e világon nyomorúságtok lészen. Ezt is hosszú ideig úgy értettük, hogy azért, mert üldözik a hívőket. Hát ilyen is van, meg lesz is. E világon nyomorúságtok lészen, de lassanként oda jutunk, hogy az emberlét nyomorúság fuldokolni fog. Azt mondják, hogy 15-20 év múlva Európában szomjasak lesznek az emberek, egyszerűen nem lesz iható víz. E világon nyomorúságtok, ez szomjasak lesznek, éhesek lesznek, és háborúknak a fenyegetése, és ti hív emberek is szomjasak és éhesek lesznek. E világon nyomorúságtok lesz. Aztán megvilágosodott előttem a Máté evangélium 24. fejezetének a 44. verse, Máté 24-44, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Legyetek készen. Hát eddig is időszerű volt, ez mindig időszerű volt, hogy napra lezárni az életünket, hogy ma este, ma éjjel, ha elszólt az én Uram, ne hagyjak itt nagy káosz, nagy zűrzavart, rendetlenséget. Legyetek készen, mert nem tudjátok, mely órában következik be valami. Legyetek kész, aki öregszik, írja meg a végrendeletét, ne hagyjon maga után káosz, mint hogy általában mindenki után egy rettenetes káosz, civakodás, verekedés, bizonytalanság. Legyetek készen, a fiatal is legyen készen, minden napra készen lenni. Nem tudjátok, hogy mit hoz a következő nap. De aztán jött igazába egy ige, amin a legtöbbet kellett töprengenem. Az 1 Korintus 15-ben van ez a ige. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban. Ez nagyon érdekes ige, ezt én most nem tudom végig elmondani, de szeretném, ha otthon töprengenénk még ezen egy sort. Mi az, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak. Miért vagyunk nyomorultabbak? Hát az is valami, ha legalább ebben az életben reménykedünk. Hát ebben az életben azért reménykedünk, Krisztus békességet ad, örömöt ad, bűnbocsátot ad. Hát az semmi, hogy halálig legalább Krisztus az életünket elrendezi. De azt hiszem, jól meggondolta Pál, mielőtt leírt ezt a mondatot, hogy ha csak ebben az életben, ha addig terjed a Krisztus ügy, és nincs reménység, halál is a többiekre nézve, akkor nyomorultabbak vagyunk. Mondom, ezen sokat kell töprengeni, mert nem olyan világos ez. A természetes gondolat az, hogy Krisztus odaát is ad, meg itt is ad. Ha az odaáti elvész, akkor még mindig van az itteni, akkor örülünk legalább az itteninek. Ez már nem igaz. Ha az odaáti reménység elvész, akkor az itteni, ami marad, az minden embernél nyomorultabbá tesz. Akkor jobb nem hinni. Ha nincs az örök élet felől bizonyosságom, reménység, akkor inkább ne higgyek, mert amit a halálig ad Krisztus, az semmi, azt mondja Pál. Nagyon meggondolkozható. Hát persze, ha komolyan vesszük a dolgokat, akkor nem is olyan érthetetlen. Ez van egy ilyen latin mondás a régi keresztény kegyességi irodalomból, per crucem ad lucem, per crucem ad lucem, a crux az a kereszt, a lux az a fény, per crucem ad lucem, az azt jelenti, hogy a kereszten átmegyünk a fényesség világába. Hát Krisztusnak az ajánlata e világban, hogy vegye fel a keresztjét és kövessen engem. És hát ha tényleg a keresztényetünk a keresztvitele reménység nélkül, folytatás nélkül túl neki, akkor tényleg nyomorult dolog a kereszténység. Kereszt és semmi több. Önmegtagadás, beszűkülés, idézi a gondom. És akkor halál, megsemmisülés és nincs tovább. Hát akkor tényleg nyomorult abba a keresztény, ha még a föld életében sem tud élni. Az egész más a kereszt, az önmegtagadás, hogyha van folytatás, ha van miért. Ez az egész előjátéka a nagy játéknak. Tehát ez egy nagy ige, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Aztán utána néztem egy kicsit a görögben is, és kiderült, hogy nem is olyan biztos, hogy ezt hogy is kell fordítani. Tudnék, két variáció állt elém a görög szövegből, ami fordítási lehetőség, így is úgy is lehet fordítani, és érdemes ezt a kettőt egymás mellé tenni. Az egyik lehetőség ez, ami itt van a mi szövegünkben, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusba, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. De lehet úgy is fordítani, hogy ha ebben az életben csak reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ez megint egy csodálatos kettősség. Egy kicsit ízlelgessük ezt a két mondatot. Ha csak itt reménykedem a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyok. Fordítva, ha itt csak reménykedem a Krisztusban, minden embernél nyomorultabb vagyok. Tudnék, ez a második verzió mit is mond? Ha csak reménykedem. Ez azt jelenti, hogy jó, megvan a túlnani, hogy majd ottam korona, fény, gyémánt, kapu, aranyváros, csodálatos reménységek megvannak, és itt semmi, ha csak reménykedem ebben az életben a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabb vagyok. Tehát Krisztusban már e földön kapok valamit, de annak a teljessége a folytatás. Tehát az se jó, ha e földön semmit nem kapok, semmi valóságot, semmi békességet, örömöt, új életet, ha nem kapok Krisztust, hanem csak reménység. Ha ebben a földi életben csak reménykedünk, akkor valóban ópium a vallás. Ha a földi életre semmit, a gazdagnak semmit, hogy hogy legyen a szegénnyel, a bűnösnek semmit, hogy mit csinálnak a bűnével, a magányosnak semmi, hogy hogy küzdködjék a magánosságával. Ha ebben az életben csak reménykedünk a Krisztusban, hogy majd megoldás lesz, de itt semmi megoldás nincs, nyomorultak vagyunk. De akkor is nyomorultak vagyunk, ha ebben az életben kapunk valamit, de nincs a folytatása, nézve reménység. Nem szabad megrövidíteni az evangéliumot. Az az igazság, hogy ebben az életben is kapunk már, ahogy mondja az ige, hogy egy testvér helyett százat, házak helyett százat, ha odaadjuk Krisztusért üldöztetéssel, mert így mondja az ige. Tehát ebben a földjedben kapunk sok mindent. Pofonokat is, és simogatásokat is, örömöket is, rugásokat is kapunk, de ez mind úgy lesz elviselhető, hogy és ez az előjátéka, mondom, annak, ami igazán folytatódik. Ha csak ebben az életben reménykedünk, semmit nem ér, ha ebben az életben csak reménykedünk, az is semmit nem ér. A keresztény életnek a lényege, hogy valóság itt és valóság oda át, már most a Krisztusban elkezdjük élni a valóságot, és ez folytatódik. És közben már most reménykedünk, és a reménységünk beteljesedik. És visszatérve erre a 42 éves orvosra, aki áldozatává lett egy autó balesetnek, hiába való volt, hogy keresztjén volt, ige hirdetésre járt, tisztességes, becsületes orvos volt, hiába való volt neki a Krisztus. Mert hát láb a végén mégse védte meg Krisztus őt egy autókaraboltól. Hiába volt? Nem volt hiába. Ebben a földjében kapott már sok mindent. Kapott. És hogy miért most és így kellett elmennie, van egy ilyen ige is, hogy a titkok az úréi. A kijelentezők a miénk titok. Nem tudni, hogy hogy van, mint van. Egyáltalán ezen is gondolkoztam, hogy a halál, ha csak a halálon innen reménykedünk a Krisztusban, a halálon túl is kell reménykedni. Tehát mi az, hogy halál, maga a halál? Testvéreim, rosszul gondolkozunk, ha azt képzeljük, hogy a halál mindössze az a zsanér, amin úgy nyílik az ajtó. Valljuk meg, hogy igazából így gondolkozunk, hogy jó, hát persze, meghang, aztán majd jön a folytatás. Nem csak a zsanér a halál, amin átfordul az életünk ebből a másik életbe. A halál valóság, a halál élmény, a halál valamit elvégez. A halál épp úgy valóság, mint ahogyan a munka valóság, vagy a pihenés valóság. Tehát a halál, ezt a gondolatot szeretném, ha magunkkal vinnénk, mert ez egy nagyon fontos dolog. A halál nem egyszerűen csak az a zsanér, amin át, meghangoztál, majd folytatódik. A halált meg kell halni valahogy, ki kell dolgozni. Ma már az orvosok mondják, hogy minden ember a maga halálát hallja meg. Nem csak úgy általában meghalunk, hanem hogy az életünk kifut valamiféle halálra. A halálunkat munkáljuk magunk. Mindenki a maga halálát munkálja ki. Tehát a halál egy adat, egy valóság az életünkben. És az a kérdés, hogy ez a halál, ez értelmes halál lesz-e. Most játszanak itt a magyar színpadokon egy I és Dula drámát, sajnos nem ismerem még, de a témáját tudom. Egy öregedő ember, I és Dula a maga életét vizsgálja, számot vet, mielőtt meghal, hogy ért valamit az én egész életem, munkásságom, és hát ezt a vívódását, ezt a számadást, ezt egy színdarabba írta bele, aminek a fő szereplője egy bábjátékos, aki hát nyilván őt példázza, akiért jön egy zsoldos, aki a halált jelképezi, és akkor alkú a halállal. Na és a kritikát olvastam, csak ezt mondja az egyik kritikus, hogy I és Gyulának a drámájában ez a nagy gondolat, hogy élünk, küszködünk, harcolunk, alkotunk, és semmi eredménytelen. És akkor meghalunk, és esetleg a halál teszi hatékonnyá mindazt, amit előtte csináltunk eredménytelenül. Ez többször megtörtént valóban. Értjük ezt, hogy élünk, és hiába élünk. Meghalunk, és a halál mozgósítja mindazt, ami előtte történt, hogy másra ne hivatkozzam, a názáreti Jézus. Élt, és semmi. És a halál tette hatékonnyá azt, amiért élt. És ez a modern író, nem tudom, hogy ő gondolta erre, hogy ő Krisztus történetet ír még egyszer, de ő azt állítja, hogy ha egy életmű elhibázott, nem gyümölcsöző, még mindig egy szép halál, valamiféle halál gyümölcsözővé teheti. Tehát ő is ezt a gondolatot hozza, hogy a halál nem csak a zsanér, amin átfordulunk. A halál esetleg hatékonnyá teszi mindazt, ami azelőtt hiába volt, és ostoba volt, és céltévesztett volt. Tehát testvéreim, ez, hogy reménykedünk a Krisztusban ez életben, és most tegyük hozzá is a meghalásunkban, és a következő életünkben. Reménykedünk abban, hogy Krisztus az életünket értelmessé teszi, fölkészít valami módon a halálra, és folytatását adja halál után. És hogy miért ennek az orvosnak ezt adta, hogy valaki helyett elmegy Debrecenbe, mert nem neki kellett volna elmenni, valaki helyett elmegy, és egy kicsi sárcsomón megcsúszik az autókerék, és nekivág, meghal, nem tudjuk. De ennek a halálnak is van valami értelme. A titkok az úré, nem tudom megmondani, hogy mi értelme van, de elképzelhető, hogy gyümölcsözni fog valami módon ez a halál, amit mi csak így látunk, hogy tragikus halál. Jó lenne egy kiszélesíteni a hitünket, hogy van értelme a dolgoknak, és nem utolsó sorban a halálnak. Hiszen nem véletlenül kalkulálta be Jézus a rendszerébe a halált. És az előzetes halálokat öldököljétek meg a ti tagjaitokat. Meghaltunk a Krisztusra, és új életre támadtunk. Sokkal nagyobb jelentőség van a halálnak a keresztény gondolatban, mint ahogy mi azt általában szeretjük fölmérni. Szinte elibe megy az ember a halálnak. De ebben a szép értelme, hogy meghalok, eltemettetek a Krisztussal, és föltámadok vele együtt új életre. Tehát a halálnak igenis valami jelentősége van. És ezzel a hittel kell nézni akár ezt az esetet is, ennek a orvosnak a halál esetét, és úgy menni a magunk halála felé, hogy az nem egy pillanat, hanem az egy egész, az egy alkotás. És könyörögni Istenhez, hogy a halálunknak az alkotása, az gyümölcsöző alkotás legyen. Na még egyszer, testvérek, van itt mit meggondolni, és szeretném, hogyha otthon töprengenétek, tesem, ezen még egyszer ezt a két fordítási lehetőséget, hogy ha csak itt reménykedem a Krisztusban, ha csak reménykedem, és semmit nem kapok tőle, ha csak ebben az évben reménykedem, akkor semmit nem ér. Na még egyszer, hogy mondottam, ha csak e földi életben reménykedem a Krisztusban, és nincs reményem a túlnan életre, akkor hiába való. Viszont ha e földi életben meg csak reménykedem, és semmit nem kapok a Krisztustól, az is. A teljes valóság az, hogy itt is, ott is reménykedem, és itt is kapok már valamit a Krisztustól, és még inkább megkapom a teljességet. Ha még egyszer ezeket az igéket csak úgy elsorolom, testvéreim, egy lépés van a halál és én közötte. És Jézus nem is kéri azt, hogy kivegyen minket Isten ebből az élethelyzetből. A világon nyomorúságunk lesz, növekvő nyomorúságban él az egész emberiség. Azért legyetek készen, mert nem tudjátok az órát, amikor eljön a mi Urunk Jézus Krisztus. A keresztjét azt jelenti, hogy reménykedem itt a Krisztusban, de a reménységem túlmegy a földi életem. Kapok a Krisztustól már a földi életembe valamit, kapok tőle valamiféle halált, és az ő kezéből fogadom el a halált, akár egy ilyen halált, akár úgy, ahogy ő neki tetszik, de szinte beszélgetek vele, Uram, hogy adj nekem gyümölcsöző halált, és aztán kapok tőle csodálatos folytatást. Imádkozzunk! Édesatyánk, segíts minket józanságra, hogy életünket józanul éljük, és nem álmodozva. Hadd értsük meg az ember létnek a szépségeit, lehetőségeit, a szárnyalását, de ugyanakkor hadd éljük meg az emberlétnek a kötöttségeit, a labilitását, azt, hogy egy lépésnyire van minden irányban tőlünk a halál. Mi Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy imádkozol értünk, és köszönjük, hogy a lényeges dologért imádkozol, ami örök életünkért. Urunk, segíts minket arra, hogy a halált úgy tudjuk szemlélni, ahogyan Te tanítasz minket. Hogy a halál nem iszonyat, a halál nem vége mindennek. A halál az egyik feladat a sok feladatunk közül. El kell végeznünk az életünket. Föl kell készülnünk a halálra, és adod nékünk a folytatást. Adj nékünk józan, egyszerű életet, mi Urunk Jézus Krisztus, hogy számoljunk életünknek a töredezettségével, a bizonytalanságával, és mégis derűsen, békességesen tudjunk élni. Abban a bizonyosságban, hogy egy hajszál nem eshetik le fejünkről a Te akaratod nélkül, és hogyha nem egy hajszál esik le, de az egész életünk összetörik, abban is ott van valami módon a Te kezed. És köszönjük, hogy örök életünk van. Áldj meg minket, édesatyánk, hogy egyszerűen, bölcsen, derűsen, reménységben és valóságban tudjunk élni. Könyörgünk most ennek a drága testvérünknek a szeretteiért. Add a Te szent lelkedet, köszönjük, hogy hitben járnak. Köszönjük, hogy nyitva van a szívük a vigasztalásra. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ennyi próbáltatás után is nem tagadtak meg Téged, hanem akarnak hinni, akarnak engedelmeskedni továbbra is. Légy áldott, hogy megtartottad őket a próbáltatásokban, és szenteld meg az életüket, a hitüket. És kérünk, Urunk, hogy ez az érthetetlen, titokzatos halál is legyen gyümölcsöző halál, legyen belőle valami jó, amit mi most nem is látunk még. szenteld meg a mi életünket is, halálunkat, örök életünket, a te kegyelmeddel, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében kérjük. Amen.